Köszönöm, Pisti, és hatalmas lépéset fogunk előre tenni. Egy verset fogunk ma megnézni. Hát el leszünk vele egy darabig. Hadd kezdjem azzal, hogy a bennem lévő minimális kreativitásnak az első szikráját megmutatom nektek. Jó? Nincs sok választásotok. A jobb alsó sarokba kell nézni. Kreáltam egy új logót a kőszikla gyülekezetnek. Hoppá! Én látom. Na, várja. Hát elsült. Elsült. Figyelj. Ezt nézd meg. Ott van. Na milyen? Kreáltam egy új logót a gyülekezetünknek. Tetszik? Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretem a kőszikla gyülekezetet. Arra már nem volt időm, mert úgy szokták, hogy a nyíl, amikor átmegy a szíven, akkor a végén ilyen kis tollak vannak, tudod. Ezen a ponton szólt Enikő, hogy mi a túrót csinálok, mikor a gyerekekkel kéne foglalkozni, úgyhogy abba hagytam a kreativitást. Honnan jött ez? Honnan jött ez? Valahol láttam, hogy lehet ezzel a programmal rajzolni. És nagyon jó pofa dolgokat rajzoltak, és nem mondom, hát érdekel, hogy hogy lehet rajzolni. Nagyon sokszor van így az emberrel, főleg majd mindjárt elmondom, a háziasszonyokkal is így van ez, hogy amikor látunk valamit valahol, ami nagyon jól működött, akkor egyből az a kérdés merül föl bennünk, ezt hogy sikerült csinálni? Hogy csináltad? Ugye háziasszonyok, mikor elmennek egymáshoz, esznek valami nagyon jót. Mi az első kérdés? Mit raktál bele? Miért kérdezi? Azért, mert szeretné ő is megcsinálni. Szeretné megélni. Megadni ezt az ízt. Amikor a Bibliában találunk egy olyan gyülekezetet, amelyeknek jól ment, ez kell legyen az egyik első kérdés, amit felteszünk. Mit rakod bele Isten, és mit raktak bele a tesszalonikaiak, ami miatt ez jól működött. És talán megnézhetjük, hogy nem kéne nekünk is azt belerakni, vagy ha már benne van Budaörsön a gyülekezetben, akkor felemeljük a kezünket, és hálát adunk Istennek. Na, én elkezdtem megnézni, hogy ugye itt hallottátok az elmúlt két hétben, hogy végre egy olyan gyülekezettel van dolgunk, ahol jól mentek a dolgok. Hát Pál itt hálát ad az elején. Rengeteg, de hosszú a lista. Elkezdtem a listát megcsinálni, és utána néhány dolgot így összefoglalva kiírtam magamnak. Na, itt van kérem szépen a recept, amit én találtam. És akkor úgy fölírja az ember össze-vissza, mert nagyon kreatív, nem tud listát csinálni, még annyira nem tudok rajzolni, sorba rakjam, össze-vissza felraktam. És elkezdtem megnézni, hogy na, mi van meg, mi nincs meg. Ezt nem árulom el nektek, viszont ezt szokta csinálni az ember, hogy én hogy látom, hogy elkezdi mellé rak egy kis kockát, és valamit kipipál. Igen, ez benne volt az én levesemben is. Ez az, amit kihagytam. A fahéjat a húslevesből. Na, ettől lesz nagyon jó. És akkor elkezdi kipipálni, hogy mi az, ami megvan, mi az, ami nincs meg. Direkt mondtam előre, nem kell nézni, nem úgy raktam be a pipákat, hogy alattomos üzenetet küldjek a gyülekezet felé, hogy nincs benne kitartás. Direkt nem ezt csináltam, hogy ne az legyen, hogy itt, hogy értékelem én a gyülekezetet. Egyetlen gondolat van benne, amikor olvassuk a tesszalonikai levelet, és olvasunk erről a gyülekezetről, érdemes úgy hallgatni, hogy mit csináltak jól, és mit alkalmazhatunk mi. Ez az egyik. A másik, múlt héten miről beszéltünk a tesszalonikai levél alapján? Ki emlékszik? Tanítványozásról. Ha a tanítványozáshoz definíciót kéne adni, Pál két dolgot biztos belerakott, az egyiket háromszor is említi. Ő úgy tanítványozta a híveket, hogy hirdette nekik az evangéliumot, hirdette nekik az igét, de tovább menj, szóval nem csak az igét hirdette nekik, hanem a teljes életét adta vele együtt nekik. Ha bárkivel el akartok kezdeni tanítványi kapcsolatba kerülni, úgyhogy ti foglalkoztok vele, itt a recept. Ha ezt a kettőt belerakod, ha hirdeted neki az igét, újra és újra az evangéliumot, és nem csak egy száraz ige hirdetést tartasz neki, hanem az életedet is megnyitod előtte, nézd meg, hogy milyen hatása lesz. Tesszalonikában működött. Na hát én tovább mentem egy verssel, ahogy mondtam, 12. versig jutottunk el, és nagyon érdekes, a 13. vers, ez egy visszatekintés mindarra, amit eddig felsorolt a hosszú listára. És Pál fog valamit, egy dolgot, és egy dolgot kiemel ebből a listából. Na, ezt érdemes megnézni egy kicsit mélyebben. Ezt az egy dolgot. Mi lenne az az egy dolog vajon, amit ti kiemelnétek ebből a listából, amit az előbb láttátok, ami kulcsfontosságú. Biztos azért annyira fontos, azért tér rá vissza Pál, mert nagyon fontos ennek a gyülekezetnek. Ami nélkül nincs élő ható gyülekezet. Valami, ami nélkül nincs tanítványozás. Mind a kettőben szerepel. Olvassuk el. A 13. vers. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Hát nem kevésszer mondta már Pál előtte, hogy hirdettem nektek az igét, hirdettem nektek az evangéliumot. És most itt visszatér hálaadással, hogy ezért, visszanézve, mindazért hálát adok. És a legfontosabb dolog, hadd emeljem ki még egyszer. Azért adok hálát ezért a gyülekezetért, mert hirdettük nektek az igét, befogadtátok, és megélitek az erejét. Hát mi ez, ha nem egy jó vázlat egy ige tanulmányozáshoz? Benne van az igének köztünk végzett munkája, és annak a folyamata. Nézzétek meg. Az első lépés mi? Hirdetve volt az ige. Általunk, mondja Pál. Ez az, amit végeztünk. Ez az első lépés. Mi volt a második? Volt a második. Befogadták. Volt hirdetés, volt befogadás. És mi történt utána? Az ereje elkezdett munkálkodni. Az egyik hiba, amit elkövethetünk, hogy valamelyik lépést kihagyjuk, vagy nem ilyen sorrendbe tesszük, és elvárjuk, hogy működjön. Na nézzük meg akkor ezt mélyebben, jó? Beleástam magamat, és nagyon, nem kell nagyon messze menni, nem kell más igéhez menni, mert mindegyik mellépál odarakott valami magyarázatot. Ezt ki csinálta, hogyan csinálta, és hogy működött. Jó? Úgyhogy táborozzunk le ennél az igénél, és akkor nézzük meg, hogy mi mindent taníthat nekünk ebből Isten ma. Az első, az ige ebben a gyülekezetben hirdetve volt. És nem csak innen, másról is tudjuk, hogy Pál az egyik legfőbb felelősségének mit tartott? Össze volt házasodva az igével. Mit tartott a legfőbb felelősségének? Azt, hogy hirdesse az igét. Nem egyszer, rendszeresen. Hadd mondjam el, a lelki gyülekezetnek az egyik kulcsa ez. Hogy rendszeresen és folyamatosan hirdetve van az ige. Csak az Isten tiszteletem? Nem. A gyerekórán is. A házi csoportokban is. Az evangelizálásunkban is. Hadd menjek tovább az otthonainkban is. Hadd menjek tovább a saját életemben is. Sokszor úgy gondolunk az ige szerepére, hogy az Isten tiszteleten a lelkész dolga, hogy hirdesse. Nem. Mindenki, aki bármilyen szinten vezet valakit itt a gyülekezetben, ez az első számú felelőssége. Rendszeresen hirdetve legyen az ige. Mindjárt kitérünk erre, hogy hogyan. Szerintem nagyon fontos az, látva a teszonyok a gyülekezetet, és nézve magunkat, hogy ti azt mondjátok, ha megkérdezik, hogy miért jó itt lenni. Az egyik dolog, úgy örülnék, ha az jutna először eszünkbe, azért, mert rendszeresen és sokszor ér engem itt az Isten igéje. El tudjuk ezt mondani? A különböző felületeken, ahol találkozunk, amilyen csoport, amikor a gyülekezet környékén vagyok, azt tapasztalom, hogy ér engem az Isten igéje. Hallom. Hallom az Isten igéjét. Én körülnéztem, és az is érdekes megnézni mai gyülekezeteket, amelyik erősek. Ha megnéztek erős gyülekezeteket Budapesten, külföldön, akárhol, biztos vagyok benne, hogy az egyik dolog, amit nagyon hamar meg fogtok találni, az az, hogy nagyon erős az ige hirdetés abban a gyülekezetben. Nem azt mondom, hogy azt a gyülekezetet nézzük, amelyik nagyon hamar nagyra nőtt, hanem amelyik hosszú távon egy erős lelki gyülekezet volt. Biztos, hogy ott hirdették abban a gyülekezetben az igét. Nézzétek meg a pasaréti gyülekezetet. Miért olyan erős évek óta, hosszú-hosszú évek óta? Mert van valaki, aki nagyon hűségesen, Isten szolgájaként, betegségen át is, örömében, szenvedésében hirdeti a tiszta evangéliumot. És az emberek jönnek oda. Hallani akarják. A spektrum másik végéről és a felvételről ezt lehet törölni, mert nem akarom értékelni a különböző teológiai irányzatokat és gondolatokat Pesten, de nézzük meg a Golgota gyülekezetet. Egy nagyra nőtt gyülekezet. Egyik dolog, amit lehet tudni róla, annak a lelkészéről, amikor megkérdezték tőle, hogy mennyit készül az ige hirdetésére, olyan 30 óra körül készült hetente arra, hogy hirdesse az Isten igéjét. És az Isten megáldotta, mert hirdetve volt az ige. Nagyon fontos. Ez az első pont, én azt mondanám, hogy szól mindenkinek, de nagyon szól a gyülekezetünk vezetőinek. Akár tanítványozóinak, és nagyon szól az apukáknak és az anyukáknak is. Mindenki, aki bármit vezet. Az édesapáknak, édesanyáknak, mindannyiunknak. Mert a vezetőknek az egyik kulcs felelőssége, hogy ez része legyen a vezetésüknek. Érdekes megnézni olyan lelki vezetőket az egyház történetében, akiket Isten nagyon használt. Mi volt az egyik jellemzőjük? Szerelmesei voltak az igének. Hirdették az igét. Luther a következőt mondta. Néhány éve már évente kétszer végigolvastam a Bibliát. Te hányszor? És én hányszor? Ő kétszer évente végigolvasta. Hogyha úgy képzeled el a Bibliát, mint egy hatalmas fa, és minden szót, mint egy kicsi ág, én minden egyes kis ágat megráztam, mert tudni akartam, hogy mi az, és mit jelent. Ennyire szerelmes volt Luther az igébe. Végigment minden egyes szón, megrázta, és tudni akarta, hogy mit jelent. Egy szóval is lehetne tölteni a mai istentiszteletet. Ez óriási biztatás. Vagy háladás az életedben, mert ilyen farázó vagy, vagy biztatás, hogy ez az, lehet, hogy ez az, amit ki kell pipálnom. Ha hatással akarsz lenni bárkire, szeresd Isten igéjét, és hirdesd sokszor. Már a következő dolog nagyon nagy igazság, és megnézzük, az ige is írja ezt, sőt, az ige írja ezt. Az ige hirdetéséből lehet, hogy hit fog fakadni. Viszont az ige az, hogy az ige nem hirdetéséből biztos, hogy nem fog hit fakadni. Ahol hirdetik Isten igéjét, lehet, hogy hit fog fakadni. De azt biztosan tudhatjuk, hogy ha nem hirdetik Isten igéjét, ott nem fog hit fakadni. Miért? Amint az megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy a Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Mit mond az ige? Úgy jutnak el az emberek a hitre bármilyen környezetben, ha az ige éri őket. Még akkor se biztos, hogy eljutnak, mert ott van a második pont, amiről fogunk beszélni, hogy hogyan fogadják, na erről szólt a római levélben, amit felolvastam, de hirdetnünk kell. Isten, ezzel kezdődik. Ezzel kezdődik. Mielőtt tovább jönk a második pontra, mi a legnagyobb kihívás szerintetek ebben? Hirdetni az igét itt, hirdetni az igét házi csoporton, hirdetni az igét az otthonomban, hirdetni az igét ebben a városban, hirdetni az igét magamnak. Szerinted mi a legnagyobb kihívás ebben? Sok kihívásba ütközik ez. Hadd mondjam el az egyiket. Az, hogy ez munka. Ez munka. Ezt meg kell csinálni. És az egyik dolga, amit én néztem ebben a gyülekezetben, tesz, hogy én szeretek dolgozni. Nézzétek meg az első fejezetet. Munkálkodtak, fáradoztak, és ebben kitartottak. Ez egy munkás gyülekezet volt. És ráadásul jó munkát végezték. Sproul írta a következőt. Itt tehát a közönösség problémáját láthatjuk. Nem azért maradunk alul Isten igéjének a tanulmányozásában, mert nehéz megérteni. Nem azért, mert unalmas az ige, hanem azért, mert ez munka. Nem az értelmi képesség vagy a lelkesedés hiánya a probléma, a mi problémánk az, hogy lusták vagyunk. Hát ez úgy tetszett nekem. Remélem, egyre kevésbé vagyok lusta, de fölvenni ezt és olvasni, ez sokszor munka, de el kell végeznünk. Ennek a gyülekezetnek ezt, neked ezt el kell végezned. Enélkül nincs értelme. Annyi mindennel foglalkozunk, annyi mindenen dolgozunk. Nézzétek meg a napotokat, hogy mennyi mindenen dolgoztok. Hát ha valamin érdemes dolgozni, ezen érdemes dolgozni. Mert ebből fakadhat hit. Enélkül nem fakadhat hit. Nagyon fontos. Vizsgáljuk meg magunkat például azt, hogy házi csoportom. Az is nagyon jó, amikor összejövünk és eszünk egy jót. És az étel mellett, az étel közösség mellett beszélgetünk egy nagyot. Nem mondom, hogy rossz. Van egy olyan házi csoport, ahol összejönnek és esznek egy nagyot. Nem kell kihagyni. Nagyon jót beszélgetnek, és előveszik az Isten igéjét. Egyszer mind a kettő nagyon jó. Hosszú távon nagyon különböző gyümölcsük lesz. Erről szól. A gyerekórákon annyira örülök, hogy memorizálják a Bibliát. Én azt gondolom, hogy a gyerekeimet a tinédzser éveiben ez lesz az egyik dolga, ami megmenti. A Szentlélek elő fogja ezt venni, és emlékezni fognak igékre. Balázsnak könnyebben megy, Barninak nehezebben. De jár rajta a kicsi esze. Jár rajta. Balázs olyan, hogy benyalja, szivacs, visszamondja. Barni olyan, hogy összefoglalja, hogy mi volt benne. De legalább összefoglalja, legalább gondolkozik rajta. Jár rajta a kicsi esze. Az otthonunkban rendszeresen hirdetjük-e az Isten igéjét a gyerekeinknek? Naponta. Ki kell tenni őket ennek? Nagyon érdekes volt, a héten volt egy szülői értekezet az iskolában. 9 éves gyerekek. A tanárok hívták össze, egy különleges szülői értekezlet. Azért hívták össze, mert olyan szexuális problémák vannak az osztályban, amit ha itt most elmesélnék, egyrészt nem is tudnám elmesélni, mert olyan dolgokat nem illik szószékről mondani, amik ott zajlottak. Sokkolta a szülőket. És ami miatt sokkolta a szülőket, az az, hogy ez éri a gyerekemet, és én nem is tudtam róla. És akkor hazamegyek, és azt mondom, azt akarom, hogy ez érje a gyerekemet. Hirdetni fogom neki az igét, akármilyen fáradt vagyok. A barátod, a kollégád, az ismerősöd, a családtagod naponta annyi minden éri. Valaki, akiért imádkozol, a szüleid, akik nem ismerik Krisztust. Kezd itt. Érje az életedet és az ő életüket az ige. Legyen kitéve nekik. És ha már ez az első lépés megvan, akkor az esélyünk megvan arra, hogy ez hitet teremhet. Nézzük meg a másodikat. Nagyon sok múlik azon, hogy amikor hirdetve van Isten igéje, hogyan reagálunk rá. Hogyan reagálunk rá. Amikor Enikő kér tőlem valamit, hogy hozzak fel a garázsból, akkor két dolog szokott történni. Mindig hallom, amit mond. Azzal nincs gond. Mindig hallom, amit mond. A kérdés az az, hogy befogadtam ezt, vagy nem. Ez nagyjából 5 percen belül kiderül. Azt kérő, hogy hozzál fel légy szíves ásványvizet a garázsból. Ezt hallom, ezt a mondatot. 5 perc már kiderül, hogy ezt befogadtam-e, vagy csak hallgatója voltam az ige hirdetésnek. Amilyen az én agyam, sokszor csak hallgatója vagyok, és akkor van egy második utam a garázsba. Hát erről szól. Erről szól ez itt. Az egyik hiba, amit itt mond Isten igéje, az az, hogy hallom, amit hirdetnek felém, hallom az igét, de az egyik hiba, amit elkövethetünk, az, hogy azt mondjuk rá, hogy ezt egy ember mondja. Ez egy emberi vélemény. Ez egy emberi gondolat. Az ige itt ezt a hibát mondja. Megmagyarázza Pál, hogy mi lehet az egyik akadály annak, hogy befogadjam az igét. Az, hogy azt mondom, ez csak a lelkész mondja. Ez csak a házi csoport vezetőnek a véleménye. Ez csak a gyerektanítónak a véleménye. Egy nagy kérdés nekem mindig, hogy hogy ülök itt Isten tiszteleten. Mivel most itt vagyunk, vegyük ezt. Ma ezt az inget választotta. Na vajon ebből az igéből milyen csavaros gondolatot fog kihozni ma? És azt figyelem, hogy ő mit csinál. Közben itt azt mondja, hogy tök mindegy, hogy mit csinál. Nem arra kéne figyelni. El kéne felejteni, hogy ki állott kint. Én legjobban annak örülök magamban, amikor ülök egy Isten tisztelten, hallgatom az igét, és egy idő után elfelejtem, hogy ott vagyok. És az, amit hallok, elkezdek rajta gondolkozni, és elindulok vele. Ha így szálltok ki a figyelésből, áldásom rá. Ha úgy szállok ki, hogy vagy, mekkora az óra? Eddig még nem is figyeltem meg. Erről beszél itt az ige. Emberi beszédként csak egy ember állott és beszél, vagy most esetleg az Isten szól hozzám valamit? Lehet, hogy most az Isten szól hozzá valamit? Lehet, hogy nem is azt, amit én mondok. Csak ránézte az igére, és az Isten elkezd beszélni. Amikor az ige hirdetetik, az Isten beszél. Viszont, hogy én meghalom, azon fog múlni, hogy egy emberi összejövetelnek tartom ezt, vagy itt van az Isten közöttünk. Neked ma mit mond? Mert hirdetjük az Isten igéjét. Neked ma mit mond? G.I. Packer, akinek az egyik könyve kötelező olvasmány mindenkinek, szeretettel ajánlom, de olvassátok el. Az igaz Isten ismeret, ne hagyjátok ki. Következőt írta. Úgy közelítünk sokszor az igéhez, hogy az értelmünket már is formált a rengeteg vélemény és nézőpont, amikkel eddig kapcsolatba kerültünk, akár a gyülekezetben, akár a világban. Könnyű nem felfedezni, hogy ez történik velünk. Nagyon nehéz elkezdeni felmérni, hogy a tradíció milyen mértékben átformálta a gondolkodásunkat. Ez a második probléma. Amikor az emberi vélemények, emberi gondolatok, bizonyos tanítások, amit eddig hallottam, jön ez az új igehirdetés, berakom oda. Ez erről szól. Ja igen, ez az. Hogy is van ez? Például egy vidéki gyülekezetben hirdetik, hogy térjetek meg a bűneitekből. És két pletykálkodó öreg néni ott ül és hallgatja. És nagyon megtetszik nekik ez az ige, mert alig várják, hogy végre legyen valaki, aki megtér a bűnétől, és ezt bevallja, és akkor lesz végre miről beszélgetni a jövő héten. És nem veszik észre, hogy igazából ez az ige nekik szólt. Azt figyelték, hogy emberileg mi történik, és nem azt hallgatták, hogy az Isten vajon nekik mondja-e. Nagyon sok ilyen van, amikor emberi szűrőn keresztül nem jut el hozzánk az Isten üzenete. Szent életről hallunk, példákat mondok. Olyat próbáltam, ami nincs közöttünk. Személyesen illik konfrontálni. Például a szent életről van egy igehirdetés. De olyan lelkészünk van, aki dohányzik. Vannak ilyen lelkészek Magyarországon. És én is egy dohányos vagyok, aki ott ülök a gyülekezetben. És az Isten arra hív, hogy szent életet éljek, de azt mondom, hogy itt közöttünk az a szokás, hogy ezt lehet. Most mindegy, hogy mit hozunk fel. Hogy fogok reagálni Isten igére? Vagy azt mondom, hogy Istenem, mit mondasz nekem? Lehet, hogy mások így csinálják körülöttem. Lehet, hogy másoknak ez belefér. De most nekem ennek ellenére azt mondod, hogy hagyjam abba. Ez a különbség a között, hogy emberi tradícióként tekintek az Isten igére, szokások, vagy szól hozzám egészen új módon Isten igéje. Isten igéje sosem akar beülni szokások közé. Meg akarja változtatni azokat. Isten igéje sosem akar beülni többfajta gondolat közé. Isten igéje le akarja cserélni azokat a gondolatokat. Rajtunk múlik, hogy befogadók vagyunk-e, hogy itt az ige mondja, vagy nem. A Jakab 1-ben van egy másik hiba, ami miatt nem vagyunk, ezért megyünk végig most, csak hogy tudjátok, hogy hol tartunk, hogy befogadó vagyok-e most, ahogy itt ülök, vagy nem. Jakab levelének az első részében, a 23. versben olvasunk erről, hogy mit történhet még, ami miatt elsiklik ez a befogadás. De jó hangja van. Fellapoztuk az igét. 23. verstől hadd olvassam nektek. Mert ha valaki hallgatója az igének, ahogy ezt eddig beszéltük is, ez már megtörtént, hallani hallja az igét, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Azt hittétek, hogy a garázsos példa csak vicc? Nem. Az Isten igéje. Vagy elfelejtem, amit hallok, és megyek tovább. Hallottam, de fél óra múlva ebéd közben megkérdezik, hogy miről volt ma szó. Nem tudom. Vagy fogom, amit az Isten nekem mondott, megtartom, és elkezdem megcsinálni. Ezt jelenti befogadni. Nézzük meg akkor, ha ilyen hibák vannak, mit jelent befogadni az Isten igéjét, amikor hallom? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Annak idején, amikor én felvételiztem az egyetemre, többször meséltem már, csúfos véget ért az első felvételim. És borzasztóan izgultam az érettségin. Tehát, hogy én ott hogy voltam rosszul, azt sem lehet elmesélni itt. Nem szalonképes. Nagyon rosszul voltam. Miért? Mert tudtam, hogy nem emlékszem semmire. De a semmi az még gyenge kifejezés. Ugye sokszor megkérdezték tőlem és a barátomt, hogy maguk miért jöttek ide. És amikor ezt hallod a felvételen, akkor elgondolkozol, hogy valószínű nincs sok esély. Hogy csak azt tudta válaszolni Cifr Andris barátom, eljöttünk megnézni, hogy milyen ez. Hogy jövőre tudjuk, ugye? Hát igen, ez van. Jövőre megnézhetik újra. Amikor készültem másodszor a felvételire, óriási élmény volt, megdöbbentő, sokkoló élmény volt olvasni azokat a dolgokat, és úgy nézni rá, hogy én ezeket már hallottam valahol. Nem kevésszer. Történelmi tények. Felvilágosodás, kora. Hát ez izgalmas. Volt ilyen? Nem kevésszer. Még dolgozatot is írtam belőle. Semmi. Se kép, se hang. Jött egy tanár. Kovács Gábornak hívták, történelem tanár, aki vállalta a Baczynszky Laci felkészítését a második felvételire. Nem volt egy gyenge kezű tanár. Azt mondta, hogy ha azt csinálod, amit mondok, garantálom, hogy 14 vagy 15 pontod lesz a felvételin. Első jó lépés, egy tanárként meg kell ígérni, hogy hol fogunk. Volt vízió, volt látás. A nép végre látást kapott. És azt mondta, hogy minden egyes alkalomra mindent, információt meg kell tanuljak. Amíg az nincs, nem foglalkozunk vele. Én bemagoltam mindent. És amikor elmentem, a következőt csináltuk. Elkezdtünk beszélgetni. Föltett kérdéseket. Elkezdtünk közösen gondolkozni. Megkérdezte a véleményemet a felvilágosodás koráról. És Baczynszky Laci, őszintén mondom, életében először elkezdett úgy gondolkozni, ahogy addig soha. És megtörtént egy csoda, addig is ért engem a történelem, de ott az enyém lett. Azóta elfelejtettem, de azt az élményt soha. Azt az élményt soha. Mi történt ott velem? És ugyanezt kell megtörténjen velünk az igével. Nem csak hallottam, föltettem kérdéseket. Elkezdtem gondolkozni rajta. És ezen a folyamaton keresztül az enyém lett. Elkezdtem látni olyan összefüggéseket, amit esetleg nem is magyaráztak el házi csoporton. Mert elkezdtem gondolkozni rajta. Személyes, az ige, amit itt használ ez a szó, hogy befogadták, ezt a következőt jelenti, a görög szó, személyes kapcsolatba kerültek vele. Lehet az igével személyen kapcsolat. Jó volt hallani. Én, amikor tanulmányozok egy igeverset, egészen addig tanulmányozom, amíg személyes kapcsolatban nem kerülünk. Mikor? Amikor elkezdek gondolkozni, ez nekem mit jelent, vajon ezt miért mondja, mi az összefüggés más igékkel, itt történik meg az a csoda. hogy befogadtam az igét. Miért? Mert eddig kívül volt, most már itt is zajlik bennem, és a hozzáállásomban is zajlik. Ez egy tudatos döntés. Kierkegaard mondta a következőt, miközben Isten igéjét olvasod, ezt ismételgesd magadban. Hozzám szól, rólam beszél. Hozzám szól, rólam beszél. Ez az ige ma hozzád szól, rólad beszél. Hozzám szól, rólam beszél. Én három dologba keresem mindig azt, hogy befogadjam az igét, az egyik a hozzáállásomban. Mit akar nekem ma mondani Isten? A második a gondolkozásomban. Mit gondolok arról, amit hallottam? Alig várom azt a napot, amikor a fiaim és a lányom elég nagyok lesznek ahhoz, hogy a vasárnap érnél hazamegyünk, és fölteszük azt a kérdést, hogy neked mit jelentett a mai ige hirdetés? És neked? Neked milyen kérdéseid vannak? Neked mi a véleményed arról, amit ma hallottál? Most ez egy kicsit máshogy zajlik. Légy szíves, tedd le a poharat, de ne oda. El fogunk jutni oda, ahol végre nem az lesz, hogy elmegyünk innen, és elfelejtjük, hogy mi volt, hanem visszatérünk rá. Ha már nálatok lehet ilyet csinálni, csináljátok meg. Térjetek vissza arra, amikor ér az ige. Miről szólt ez? Mit jelent ez ma nekem? Mit kéne csinálnom? Kezdjétek el. A gondolataimban is. Végül a szívben. Spurgeon azt mondta, jobb a szívben tartani a Bibliát, mint a könyvespolcom. Benne van-e a szívemben? Például, milyen változásra hív ma Isten? Mire indít? Mire buzdít? Mire buzdít ma az Isten? Azon keresztül, amit hallottál. Ezt jelenti befogadni az igét, hogy nem csak hallgatója vagy. A három hiba, ez csak egy ember mondja. Berakom a többi szokás közé, emberi szokás közé, ez biztos arról szól. Ezek lehetnek a hibák, vagy elfelejtem. Ez el kell kezdeni a munkát. Forgatom, gondolkozom rajta, agyalok rajta. Nagyon szomorú lenne, a Tesszalonika levél annyit jelentene a gyülekezetnek, hogy vasárnaponként meghallgatjuk. Nem ez a célunk. A célunk az, hogy elővegyétek. Forgassátok, beszélgessetek róla, agyaljatok rajta, miről szól. Miért? Mert akkor megtörténhet a harmadik dolog. Az ereje elkezd munkálkodni. Na és az a csoda. Ez az a pont, amit nem lehet megmagyarázni. De lehet tudni, hogy meg fog történni. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek az ízületek és a belők szétválásáig. És mit csinál? Megítéli, mit ítél meg? A szív gondolatait és szándékait. Ha hirdetik nekem az igét, én befogadom azt, készüljetek föl. Meg fog ítélni gondolatokat, elő fog venni olyan szándékokat, amit eddig nem is tudtad, hogy van. És rájössz, hogy van bennem ilyen? És az ige azt mondja, hogy ez nem jó. Bár lehet, hogy mások így csinálják. Az Isten igéjében nem ezt látom. Miért lett reformáció? Mert utána azt mondta, hogy én az Isten igéjében nem azt látom, mint minden hívő, amit csinál. Kell legyen egy ilyen csoda, és elkezd működni Isten igéje. Mark Twain a következőt mondta, a legtöbb embert azok az ige szakaszok zavarják, amit nem értenek. Engem pont azok a szakaszok zavarnak, amiket megértettem. Elkezd zavarni az ige. Ha befogadod, zavarni fog. Mert összezavar dolgokat. Hatni fog, elkezd dolgozni. Gondolatokat, szándékokat fog előszedni. Mély lelki hatással lesz rám. Tapasztalatból mondom. Napóleon nem egy lelkész volt. Mégis a következőt mondta. A Biblia nem csupán egy könyv. Szerintem miért mondta ezt? Biztos, hogy elővette, és elkezdte befogadni. És mit tapasztalt? Élőlény, amelynek hatalma van arra, hogy legyőzöm mindenkit, aki ellene áll. Még nem tudott teljesen elszakadni attól, hogy nem az élet fő célja az, hogy mindenkit legyőzünk, aki ellene áll. De ő így gondolkozott. Viszont azt megértette, hogy ez egy élőlény. Sőt, nem is így kell mondani, hogy ez egy élőlény. Ő egy élőlény, akinek ereje van hatni, amikor beengedem. A Biblia él, beszél hozzám. Lábai vannak, és utolér, kezei vannak, és megragad. Ezt mondta Luther. lábai vannak, jön utánam, kezei vannak, és megragad. Hát én ezt kívánom nektek, és hogyha valamit ki kell pipálni ebbe a gyülekezetbe, legyen ez. Micsoda? Ér minket Isten igéje. Házi csoporton, Isten tiszteleten, az otthonunkban, a saját életemben. Mindenhol. És amikor hallom, akkor nem teszem el, hogy ez csak ember mondta, nem teszem be szokások közé, nem fogom elfelejteni, hanem elkezdem befogadni. Második lépés. Magamévá tenni, kapcsolatba kerülni vele, agyalni rajta, engedni, és akkor el fogja végezni a munkáját. Az ereje munkálkodni fog bennetek. Bátorítást fog adni nehéz helyzetben. A bűnt le fogja győzni. Új szándékokat indít el. Új szolgálatokat fog elindítani. Az a legszebb, amikor egy új szolgálat azért indul el, mert szólt az ige. Nem egy emberi ötletből. Rengeteg minden fog történni közöttünk. És már történik is. Ha valami történt közöttünk, Budaörsön, ami maradandó lesz, az azért volt, mert Isten igéje munkálkodott valakiben. Minden emberi ötlet elhal és elmúlik. A végére iskolában, megint egy példa. Amikor valaki végig nem figyel az órán, mi az utolsó kérdés, amit feltesz? Diákok egymás között kijönnek szünetbe, előszedik a szendvicset, mennek a büféjébe, mi az egyik kérdés, amit feltesznek? De az egyetemen is, mindenhol. Mi volt a házi? Mit adtak föl? Hát ha valamit elviszek innen, azt tudnom kell, mert arra rá fognak kérdezni. Nem fogunk rá kérdezni, de hadd adjak egy házit. Egy munkás házit. Jó, ez olyan munkás lesz. Mi lenne ez lenne a házi feladatotok? Egészen addig, nem kell mindenkinek, akit most az Isten szól. Egészen addig, amíg a tesztonika levelet tanulmányozzuk, ez pár hét még lesz, ha ilyen tempóba haladunk. Mi lenne, ha megpróbálnád 20-szor elolvasni a tesszalonikai levelet? Sokszor azt gondolom, hogy azért nem vágunk neki a Biblia elővételének, mert azt gondoljuk, hogy hát ez kell görög, meg minden, meg tanulmányozni kell, meg 25 módszer van. Ne. Legalább kezd el olvasni rendszeresen. Próbáld ki, óriási. Olvassuk a Bibliát? Sokan olvassátok. Nagyon jó. Sokat olvasod? Olvass sokat. Ez egy házi feladat. Ez egy házi feladat. Nagyon jó lenne az egyik alkalmazása, hogy kiteszed magad Isten igéjének. 20-szor elolvasni nem is olyan hosszú idő különben. Egy dolgot ígérjetek meg. Ha megteszitek, gyertek oda hozzám, és mondjátok el, hogy mi történt. Jó? Nagyon kíváncsi vagyok rá. Ha valaki 20-szor elolvassa a tesszalonikai levelet, mi fog történni? Kíváncsian várom. Imádkozzunk. Drága Istenem, köszönöm, hogy te az igéden keresztül szólsz hozzánk, sőt, adtad az igédet. Ez a te beszédet hozzánk. Úgyhogy szeretnénk olyan gyülekezet lenni, amelyik kiteszi magát ennek a beszédnek. Köszönjük, hogy eddig is sok helyen ezt tapasztaljuk, hogy ami történt visszanézve erre a 7-8 évre, azt látjuk, hogy te szóltál hozzánk, beszélsz velünk, és az igédet elővéve új dolgokat kezdesz bennünk személyesen, és rajtunk keresztül ebben a városban. Köszönöm ezt a mai emlékeztetőt nekem, és remélem mindannyiunknak. Ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem fogadjuk be, kerüljünk személyes kapcsolatba vele, agyaljunk rajta, gondolkozzunk, tegyünk fel kérdéseket, dolgozzunk ezen, mert akkor várhatjuk, hogy az ereje munkálkodni fog közöttünk, és arra nagyon vágyunk. Én arra nagyon vágyom, hogy megtapasztaljam a te erőd munkáját az életemben. Amen.